Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Kardok és kerámiák. Leginkább ezekről lesz szó nagyon röviden a mai közkincskeresőben. A műsor első perceiben ugyanis Debrecenben a Déri Múzeumban járunk, ahol a Bronzkori Szférák című kiállítás mutatja be a 3,5 ezer évvel ezelőtti világ gondolkodásmódját, legszebb tárgyait, a többi között a hajdúsámsoni kardot.
A fémből készült kard feltalálása a kontinentális Európa szempontjából az a Kárpát-medencébe történt meg, valahol itt a északnyugati erdélyi felső tiszavidéki bronzműves központokba, ugye a Krisztus előtti 17. században. Ezek a kiemelkedő tárgyak, mint például a hajdúsámsoni bronzkard, meg a rajtuk lévő motivumok, nem véletlenszerűen kerültek rá, és nem véletlenszerűen vannak rajtuk ezek a motivumok. Nyilván a kard lényegével szorosan összekapcsolódik a motivum kincsnek a jelentése. Egy részét tudjuk, vagy legalábbis megpróbálhatjuk, talán így fogalmaznék, hogy dekódolni, vagy így is mondhatnám, hogy értelmezni.
Ezután Visegrádra a Mátyás Király Múzeumba indulunk, amely kardgyűjteményének egy izgalmas darabjáról egy fegyverkovács készít másolatot.
Pontos olyan kardot szeretnénk készíteni, mint az eredeti volt, legalábbis méretbe, súlyra, az is lehetséges, az az acél, amit mi fogunk használni, egy kicsit jobb lesz, mint amit ők tudtak használni, mert hát ugye most már azért a technológia segít minket, most már ugye tudjuk, hogy melyik acélnak milyen ötvözői vannak, mire alkalmas, milyen hőkezelés kell alkalmazni, mi elektromos kemencébe tudunk hőkezelni, pontos hőmérsékletre beállítva, hát ugye ez régen sokkal nehezebb volt, de mondjuk a tapasztalattal meg a gyakorlattal ezt tudták pótolni, ezt a hátrányt.
A múzeum szempontjából ugye rengeteg haszna és előnye van egy ilyen projektnek, egy ilyen együttműködésnek. Hát ugye az elsődleges az, hogy ezek a idő által megtépázott, rozsdás törött fegyverek valóban eléggé nehezen felismerhetőek egy látogató számára, hogy milyenek is voltak ezek a kardok. Ugye éppen itt a miközben mérte fel Viktor ezt a kardot, akkor beszéltünk is arról, hát igen, hogy mekkora lehetett, hiszen el van törve.
Végül a leggyakoribb régészeti lelettípusról, a kerámiáról és a Budapesti Történeti Múzeum kerámia gyűjteményéről beszélgetünk.
Azt persze nem kell feltételezni, hogy itt pontos évszámmal meg tudjuk mondani, vagy akár évtizeddel meg tudjuk mondani, hogy ezek mikor készülhettek, de azért egy ilyen század, félszázados pontosságot már be lehet velük lőni. Azt is mondjuk ki kell hangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy területileg honnan kerülnek elő. Ez Budapesten belül nem változtat, de mondjuk, ha az ország szempontjából nézzük, azért máshogy néznek ki a dolgok és az időbeniségük is, mondjuk Budapesthez közeli területen, vagy például az Alföldön.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Debreceni Déri Múzeum kiállításán Dani János régésszel, a tárlat kurátorával beszélgettem.
Itt vagyunk a Déri Múzeum kupola termében, ahol éppen egy időszaki kiállítás kapcsán, a Bronzkori Szférák című időszaki kiállítás kapcsán beszélgetünk.
Még éppen csak benéztünk erre a tárlatra, de ahogy ide nézek oldalra, az egyik vitrínben ott van a hajdúsámsoni bronzkincs, ezek szerint visszaért a külföldi útjáról.
Így van, hát abban a vitrínben ugye a két emblematikus bronzkincs van, ami a Déri Múzeum régészeti gyűjteményének nagyra becsült lelet együttese, egyrészt a hajdúsámsoni középső bronzkori fegyverlelet, másrészt pedig a téglási fegyverlelet, ami meg szintén idéglenesen tartózkodik idehaza, mert egyébként tartósan kölcsön van adva a Dániába az Orhuszi Múzeumnak.
Ugye már csak azért is fontos egyébként ez a hajdúsámsoni, illetve a téglási kard, mert hogy tulajdonképpen ez a hajdúsámsoni az első európai kard, tehát gyakorlatilag innen származik minden európai kard a bronzkorban.
Igen, ez a megállapítás, ez majdnem igaz, én sem mondhattam volna jobban vagy szebben, annyival egészíteném ki, hogy a kontinentális Európa, hát hogy egyébként a Mediterráneumban, az Égeikumban vannak már korábban készült kardok, tehát például Krétán, azok teljesen más típusúak, de tény és való, hogy a fémből készült kard feltalálása a kontinentális Európa szempontjából az a Kárpát-medencébe történt meg, valahol itt a északnyugati erdélyi felső tiszavidéki bronzműves központokba, ugye a Krisztus előtti 17. században.
Ugye a mediterrán kardok, tehát a mükénéi kultúrának a kardjai, meg a krétaiaké, azok szúrókardok, teljesen más felépítésűek. Tudjuk azt, hogy miért találtak itt föl a Krisztus előtti 17. században egy új fegyvert?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően tipológiailag azt tudjuk mondani, hogy ezek a korabeli, középső bronzkori tőrökből fejlődött ki. Nyilván valaki rájött, hogyha megnöveljük a penge hosszúságát, akkor ugye még távolabbról lehet vele hadakozni, akár ölni. De én azt gondolom, hogy itt az első kardoknál, itt elsősorban különös tekintettel a Hajdúsámsonira, amire nagyon sok kutató, közöttük én is egyfajta prototípusként tekintünk. Igaz az, hogy ez nem annyira fegyverként, mint inkább egy szimbolikus tárgyként, tehát egy méltóságjelvényként, ha úgy tetszik, uralkodói jelvényként tekinthetünk.
Ugye a hosszú penka az nem csak azért jó, hogy az ember távolabbról tudja a másik embernek a testébe bökni, hanem azért is, mert egy hosszabb pengét a sokkal nagyobb felületen lehet díszíteni. És hát, hogyha közelebb megyünk hozzá, hát bizony az a Hajdúsámsoni kard is egészen pazarul van díszítve.
Igen, hát nem véletlen. Nyilván ebben az időszakban, a bronzkori időszakában a kovács, a bronzkori kovács volt az az ember, aki ezeket a fegyvereket és egyébként az ötvös tárgyakat is, tehát az ékszereket is előállította, akkor ugye nem különült el még ez a két foglalkozás. Gyakorlatilag maga a Hajdúsámsoni kard pengéje, markolata, markolatgombja, fantasztikus ötvös mestereket megszégyenítő motivokkal, meg művészeti színvonalon van díszítve. Tele van olyan ábrázolással, ami egyébként rendkívül beszédes, és hát azóta eltelt, árazom 1600-3700 év, és az előkerülése óta is több mint 100 év, és azóta folyamatosan foglalkoztatja a régészet kutatásával, meg ezzel a korszakkal foglalkozó szakembereket, vajon mit akartak üzenni a bronzkoriak a kardon látható díszítésekkel.
Mennyire tudjuk egyébként megfejteni a bronzkori embernek a gondolkodásmódját, hogyha úgy tetszik, tulajdonképpen ez egy útmutató ehhez a gondolkodásmódhoz, illetve valamennyi bronzkorból származó díszítés az egy útmutató lehet.
Ez így van. Először is ezek a kiemelkedő tárgyak, mint például a Hajdúsámsoni bronzkard, meg a rajtuk lévő motivumok, nem véletlenszerűen kerültek rá, és nem véletlenszerűen vannak rajtuk ezek a motivumok. Nyilván a kard lényegével szorosan összekapcsolódik a motivum kincsnek a jelentése. Egy részét tudjuk, vagy legalábbis megpróbálhatjuk, talán így fogalmaznék, hogy dekódolni, vagy így is mondhatnám, hogy értelmezni. Ugye ez mindig egy nehéz helyzet, ennyi ezer év távlatából, nem mindig egyfajta kicsit ilyen lehetetlen küldetés. Például a pengén lévő futóspirál motivum, arra ugye nagyon sokan azt mondják, hogy általában azt mondják, hogy az vizet ábrázol. Amit biztosan tudunk azonosítani, az a markolatgombon lévő ábrázolás, az például a napkorongnak az ábrázolás, az teljesen egyértelmű. Nyilván ezek a alapvető elemeknek az ábrázolása, mint víz és nap, ezek összefüggnek a kardnak a funkciójával, meg azzal a személlyel, aki ezt birtokolhatta.
Mert hogy a kiállítás is, hiába vannak itt ezek a valóban világszínvonalú gyönyörű szép tárgyak, illetve van, amelyik tárgyol csak másolat, tulajdonképpen arra tesz kísérletet, hogy ezt a bronzkori gondolkodásmódot, meg hitvilágot megpróbálja megfejteni.
Igen, hát ez egy mondjuk így, hogy apró lépés a részünkről, vagy próbálkozás, inkább így fogalmaznék, és hát ugye bizonyos tárgyakat a bronzkori ember világképének értelmezése érdekében válogattunk össze, ugye az egyikben az említett fegyverkincsek vannak, a másikban a nebrai kincs lehetnek a két emblematikus tárgya, és a harmadikban pedig női viseletek, rekonstruált viseletek, többek között a pocsai agyakkocsi modell mellett. És hát ami összeköti ezeket a tárgyakat, hogy valamennyi tárgyon olyan ábrázolásokat láthatunk, amik egyértelműen csillagászati, illetve az alapelemeknek az ábrázolásaiként írhatjuk le, tehát víz, a nap, a hold, a csillagos ég ábrázolásai, és hogy e körül forgott az ő életük is, és ezt nem csak ezeken a tárgyakon megjelenő ábrázolásokból tudjuk, hanem nyilván vannak azért még kiegészítő vitrinek is, az egyikben ugye behúzott peremű tálak vannak, a Füzesabonyi Kultúra behúzott peremű tájának az alján gyakorlatilag speciális ábrázolások vannak, amiket éppen a jövő hónapban nálunk vendégeskedő Pásztor Emília kolléganő fejtett meg, hogy ezek valószínűleg napábrázolások, illetve bizonyos elrendezésben a nap haló jelenségét ábrázolják. A mellettünk lévő vitrínben meg éppen a nyílogos szennyes pusztai bronzszitula látható, az ugye egy kicsit későbbről, nagyjából a Krisztus előtti 10. század időszakából. Ott meg ugye vízimadarakat látunk, amint a napkorongot viszik, tehát egy ilyen úgynevezett napbárka motívum ábrázolása látható rajta. Tehát valami felsejlik ebből a világból, abból a világképből, meg hitvilágból, ami a napkoriak fejében, meg mindennapi életében megnyilvánult, és hát ugye ezekből az elemekből próbáljuk ezt a képet valahogy ilyen apró mozaikokból összerakosgatni.
maguk a leletek alapján, a Krisztus előtti 17. század, meg 16. század, az egy különösen virágzó korszak lehetett itt a Kárpát-medencében, nem csak anyagi, hanem szellemi szempontból is. Hasonló leletek vannak Európa más részeiből is?
Vannak. A kiállítás ötödét részben az adta, ugye, hogy a hajdúsámsoni bronzkincs az egyrészt része volt ennek a nagy amerikai nemzetközi kiállításnak, ennek a, hát az volt a címe, most magyarra fordítva, hogy a Európa első királyai, ami persze egy kicsit félrevezethető, meg félreérthető, mert ugye az őskori időszakában effektíve nem tudunk nevesített uralkodókat megnevezni, legalábbis Európában, a kontinentális Európán területén. A másik kiállítás, aminek én is kurátora voltam Spanyolországban, az meg éppen azzal foglalkozott, hogy részben ez az időszak, amit itt a Felső-Tisza-vidéken az úgynevezett ottomány füzesabony kultúrák reprezentálnak, ezzel nagyjából egy időben Közép-Európában, tehát Németország, Csehország, mai Ausztria, Szlovákiának a nyugati része, Lengyelország nyugati részébe elterjedt egy úgynevezett unetice kultúra, illetve az ibériai félszigeten kicsit távolabb, a déli délkeleti oldalon meg pedig az elargar. És valamennyi kultúrában erős utalások vannak arra, részben az anyagi kultúra, részben az építészet, részben a szellemi kultúra fennmaradt ábrázolásai, meg hát ugye a temetkezésekből megtudható információk, hogy olyan markánsan hierarchizált társadalmak voltak, amik tulajdonképpen egy lépésre lehettek attól az állami szintű berendezkedéstől, amiről viszont biztosan vannak írásos forrásaink, ugye Mükéné, illetve a krétai civilizáció területéről, tehát az égeikumból. Itt nincsenek írásos források, de a tárgyi anyag bizonyos esetekben nagyon erős és magas szintű főnöki hatalomra utal.
A debreceni Déri Múzeumban Dani János régésszel, a Bronzkori szférák című kiállítás kurátorával beszélgettem. Hamarosan Visegrádon egy középkori kard újrakovácsolásával folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.